Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Mózes első könyvében, Teremtés könyvében, az első fejezetben, a 26. verstől a következőképpen. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, így lett este és lett reggel, 6. nap. Amen. Véletlen volt, vagy gondoltál reám azon az édes éjszakán? Hisz jól tudod, nem kértelek, nem kértem tőled az életet, és még mielőtt majd egyszer meghalok, tudnom kell, miért vagyok. Talán sokan felismerték Lóri Jánosnak a dalszövegét, amelyet Koncsuzsa előadásában hallgathattunk többször is. Ebben a dalszövegben a szerző a mamától várja a választ a kérdésre: mama, kérlek, meséld el nekem, tudnom kell, miért vagyok. Hogy véletlen, csupán véletlen, vagy egy terv része vagyok. Az évezredek során nagyon sokan keresték erre a kérdésre a választ. Honnan jöttünk és hová tartunk? Mi végre vagyunk a világban? Valóban úgy van, ahogy a tudomány mondja, hogy a vízből származunk, és egy véletlen műve, hogy ebihalból majom, majd ember lettünk. Vagy éppen a másik véglet, amit főként a keleti, vagy manapság az úgynevezett modern vallásokban találunk meg: isteni, angyali származásúak vagyunk. Már a görögök is azt mondták, hogy Istenek leszármazottja az ember, és a cél az, hogy visszajusson az Istenek hegyére. Az ősi kultúrákból az egyiptomi, a fáraót egyenesen az Isten földi megtestesülésének képmásának mondta. Különböző vallásokban az isteni eredet nagyon fontos szerepet kap. Blaise Pascal, a híres gondolkozó, mondta: az ember sem nem angyal, sem nem állat. Pedig ha belegondolunk, akkor szeretünk így tekinteni a másikra, vagy éppen saját magunkra. Sőt, sajnos elég sokszor halljuk azt is, hogyan lesz az angyalomból te állat. A bibliai teremtés történettel foglalkoztunk a héten a hittanórák többségén, és ma majd a délutáni istentiszteleten is, a gyerek istentiszteleten is figyelmeztetjük magunkat, hogy Istentől mennyi mindent kaptunk, hogy ez az egész világ, és ami benne van, és benne mi is, mind az ő teremtményei vagyunk. A Biblia ezzel a mondattal kezdődik: kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Szentírás első sorában már benne van az, amiről évszázadok óta vitáznak. De nem azzal kezdődik, hogy ez a világ létrejöttének hivatalos leírása, hanem bizonyságtétel ez. Bizonyságtétel amellett, hogy minden, ami körülvesz bennünket, az nem a véletlennek a műve, sem Istenek játékának a következménye, hanem Isten, ha mondhatni ilyet, tudatos elhatározása, döntése. Mi végre vagyunk a világban. Nem véletlenül, hanem azért, mert Isten ide helyezett bennünket. Erről szól a teremtés történet. A tudomány sorolja az ellenérveket, a világ nem jöhetett létre 7 nap alatt, hiszen ismerjük a földtörténeti időszakokat, a milliós nagyságrendeket. Az ember kialakulása is több százezer év fejlődésének az eredménye. Ugyanakkor a tudomány mégsem tudja megcáfolni azt, hogy esetleg valóban 6 nap alatt teremtette Isten mindezt. Miért? Miért kételkedünk? Miért keresünk újabb és újabb elméleteket? Azért, mert hihetetlen. Azért, mert elképzelhetetlen. Azért, mert lehetetlen az, ahogy a világ létrejött. Egy közeli barátoméknak az orvosok kijelentették, nem lehet gyermekük. Még ha valami csoda folytán sikerülne is, még mindig igen nagy a valószínűsége, hogy méhen kívüli terhesség várható. Csak hogy barátomék is olvasták Ábrahámnak, Annának, Zakariásnak és Erzsébetnek a történeteit, amikor a lehetetlen valósággá vált. És Isten számukra is megadta, barátomék számára is megadta, hogy megszülessen kislányuk, akit Annának neveztek el. És az orvosok széttárták a karjaikat, és azt mondták, ja kérem, csoda. Orvosok mondják, hogy nem találnak semmiféle mintát vagy okot arra nézve, hogy tulajdonképpen hogyan jön létre az emberi élet. Persze le tudják írni a folyamatokat, a sejtek találkozását, fejlődését, de hogy miért pont ott és miért akkor tapad meg, ágyazódik be, ez elég nagy fejtörést okoz az orvosok számára is. Aztán persze ott van a másik oldal is. Ha Isten teremtménye az ember, akkor miért engedi meg Isten, hogy beteg gyermekek szülessenek? Tegnap mentem a Deák térre a 47-es villamossal, és felszállt itt Albert falván egy csapat dankóros. Miért nem lehetnek ők egészségesek? Pedig valószínűleg várták őket, szerették volna őket, szerették volna, hogy legyenek. Elgondolkoztam ott a villamoson, amit hallgattam ezeknek az állítólag beteg embereknek az őszinte s vidám beszélgetését. Éppen kertészkedni mentek, és izgalommal várták, hogy kezükbe vehessék a kapát, és szinte versenyeztek azon, hogy ki szálljon le elsőként, hogy indulhassanak a munkába. Igen, tudom azt, hogy szülők szinte ember feletti teljesítménnyel ápolják betegen született gyermekeiket, akiket valószínűleg túl is élnek, és ez egy rendkívül szörnyű tudat. Ugyanakkor eszembe jut Jézus, amint járja Galilea városait, és Jeruzsálem utcáit, és lépten nyomon vakok, sánták, leprások lépnek oda hozzá, hogy hozza rendbe az életüket, hogy gyógyítsa meg őket. És ahogy a mai igében is az oltár előtt olvastuk, Jézus ezt meg is tette. De előtte egy sokkal lényegesebb dolgot tett helyre. Az ember kapcsolatát az Istennel. Megbocsáttattak a bűneit, mondta a bénának. És bár nehezen tudom elképzelni, hogy Jézus ne gyógyította volna meg az előtte fekvő béna embert, ugyanakkor a történet szerint csupán ezt azért tette, mert az ott lévő írástudók Isten káromlással vádolták őt. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Vajon melyik a teljes élet? Melyik a jó élet? Melyik az egészséges élet? A Biblia tanítása nagyon egységes ebben. Az egészséges élet nem a betegségektől, nem a szenvedésektől, nem a haláltól mentes élet. Az egészséges élet az Istennel való élet. A teremtés történet sem szól semmi másról. Nem tudományos magyarázatot kíván adni arra, hogy hogyan jött létre a világ és benne az ember, hanem azt akarja elmondani, hogy Isten szemszögéből mi az ember életének a célja, mi az ember feladata ebben a világban. Nézzük meg most alapigénk szemüvegén keresztül. Ha alapigénket ezzel a szemüveggel elolvasok a teremtés történetet, akkor azt látjuk, hogy előbb Isten megteremti az életteret. Az első nap elválasztja a világosságot a sötétségtől. Második nap a vizeket választja el, és létrejön a víz és az égboltozat. Majd a harmadik nap a száraz föld is megjelenik. Majd ugyanebben a sorrendben megtölti mindezeket az élettereket tartalommal, hiszen a negyedik nap égi testek, az ötödik nap vízi állatok és madarak, végül a hatodik nap a szárazföldi állatok és az ember jelenik meg a földön. Minden egyes nap előtt elhangzik, és ezt mondta Isten, és általában így folytatódik, legyen. A legyen szó a héberben Isten korlátlan hatalmát mutatja. Nem tűr kétséget, és nem ismer lehetetlent. Nem kívánság, hanem parancs, legyen, és lett. És lett világosság, és lettek madarak, és lettek állatok. De itt a történés megszakad. Az elbeszélésben egy törés van. Mert az ember teremtése is így kezdődik, akkor ezt mondta Isten, csak a folytatás különbözik, és eléggé különleges. Alkossunk embert. Nem azt mondja, hogy legyen. Nem azt mondja, hogy legyen ember, hanem azt, alkossunk embert. Alkossunk. Az ember tehát alkotás, egy műalkotás, egy különleges dolog. Alkossunk embert a két másunkra, hozzánk hasonlóvá. Többes számot használ az ige, mintha Isten itt megbeszélné magával a dolgokat. Nem az udvartartásával, hiszen eddig sem említett angyalokat, és nem őket utasította arra, hogy hozzák létre a világot. Ezt megemlíteni a történet. Nem is királyi többes, mert ez a héber nyelvtől eléggé idegen. Isten megbeszéli saját magával, a lelkével, mert az ember teremtéséhez szüksége van a lélekre. Alkossunk embert a képmásunkra, ez azt jelenti, ahogy amit a magyar nyelv szépen kifejez, hogy az ember különleges helye a teremtett világban az, hogy Isten két viselője legyen. Isten két viselője, az ő képét viselje, az ő képére teremtetett az ember. Képviselje Istent. Általában a képmásról azt gondoljuk, hogy akkor Isten egy fehér szakállas aggasztján, mert ugye magunkhoz hasonlítjuk. Pedig a szövegben nem az van, hogy az ember képmása az Isten, hanem fordítva. Az Isten képmása az ember. A képviselő pedig nem feltétlenül úgy néz ki, mint mi. Ha megnézzünk egy gorillát, akkor tényleg feltűnő a hasonlóság. A DNS számok is azt mutatják, hogy valamiféle rokonság feltételezhető. De nézzük meg a Bibliánkat. Állít mást a Biblia? Isten az embert a hatodik napon teremtette, az állatokkal együtt. Ember és állat ilyen szempontból elválaszthatatlan rokonságban van. Talán az sem véletlen, hogy Jézus születésekor jászolba fektetik. Az embert egyetlen dolog különbözteti meg az állatvilágtól. Ez pedig az, hogy az emberben az Isten lelke van. Az Isten lelke, amely nem csak önmagában bennünk lévő adottság, hanem célja van ennek az isteni léleknek. Minden ember életével célja van az Istennek. A te és az én életemmel is célja van az Istennek. Isten akar téged. Isten szeret téged. És azt szeretné, hogy vele uralkodj. Hogy vele együtt használd és élvezd a teremtett világnak minden szépségét. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Isten miután megteremtette így az embert, feladatot bíz rá. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. A feladat tehát kettős. Részvétel a teremtésben, a férfi és a nő egyesülésével, ugyanakkor ez a feladat az állatokra is rá van bízva, hiszen náluk is, az ő teremtésüknél is olvassuk ugyanezeket a sorokat. Szaporodjatok, sokasodjatok. Az ember másik feladata viszont egyedi. Uralkodni. nem egymáson. Nem egymáson, hanem a teremtett világon. Az uralkodás szót manapság azt gondolom, hogy eléggé meg kell már magyarázni. Mert az uralkodás nem azt jelenti, hogy korlátlan a hatalmam, és ezzel a korlátlan hatalommal mindent úgy csinálok, ahogy nekem tetszik. Uralkodni felelősség. Az uralkodás példamutatást, a szegények ügyének felkarulását, a rám bízottak felelős hordozását jelenti. Uralkodik, uralkodok, ahogy Isten uralkodik én felettem. A zsidóságban messiást vártak, egy felkentet, a messiás szó ezt jelenti, felkent, egy felkent királyt, aki igazságosan uralkodik. Mert mi elvesztettünk valamit. Elvesztettük az uralkodás igazi értelmét. Mert nemhogy a teremtett világon, hanem még magunkon sem tudtunk uralkodni. Isten miután megteremtette az embert, jónak mondja az egész teremtettséget, benne az embert is. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És lett este, és lett reggel, hatodik nap. De bár a következő nap, még a nyugalom napja, a hetedik nap, valóban nyugalomban telhetett a paradicsomban, de Ádám és Éva örök ellentmondásba került az Istennel, mert szakítottak a jó és a rossz tudásának fájáról, amiről megtiltotta Isten, hogy szakítsanak. Uralkodjatok, és ők nem tudtak uralkodni, nem uralkodtak a saját indulataikon, nem uralkodtak a kísértésen, pedig lett volna rá lehetőségük. Ugyanakkor könnyű őket elítélni. De vajon mi mások vagyunk-e? Uralkodunk-e a saját kísértéseink felett? Uralkodunk-e akkor, amikor a világ csábít és hívogat? Eljátsszuk az ajándékba kapott lelket, és maradnak az állatoknál is meglévő ösztönök, a marakodás és a sokszor önmagunkba harapás. De hála az Istennek, ő valóban elküldte azt, aki megmutatta, milyen az igazi király, milyen a messiás, aki uralkodik a rájuk bízottakon, milyen az ember. Az ember, aki vezeti a népet, vezeti, hogy visszataláljon, hogy hazataláljon, hogy hazatérjen a teremtőjéhez. Jézus megmutatta, ember voltunk igazi értelmét és igazi célját. Ő mindent odaadott az övéiért. Ő így uralkodott, ő a kereszten uralkodott, az életét adta, értem és te érted. Hisz jól tudod, nem kértelek, nem kértem tőled az életet. De Isten azt mondta, én szerettem volna, hogy te legyél. Én szeretnék neked életet adni, mert én szeretlek téged, mert én akarlak téged, akarlak, vágyom rád, akármilyen is vagy, betegen, összetörve, bénán is. Én szeretlek. Szeretlek és feladatot bízok rád, uralkodj velem, térj vissza a velem való közösségbe. Ezért küldtem el, érted, egyszülött fiamat, hogy megmutassa az uralkodáshoz, az élet koronájához vezető utat. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te végtelen hatalmaddal megteremtetted ezt a világot. Köszönjük Istenünk, hogy ebben a világban minket is belehelyeztél, és köszönjük, hogy különlegesek vagyunk a te számodra. Köszönjük, hogy a te alkotásaid lehetünk. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk. És köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban mi atyánknak, édesapánknak szólíthatunk téged. Add, Urunk, hogy valóban átéljük teremtettségünket. Add, hogy valóban átéljük azt a szeretetet, amellyel te közeledsz mi felénk. Kérünk téged, add nekünk az uralkodásnak a lehetőségét, hogy uralkodni tudjunk a saját indulataink, érzéseink felett. hogy uralkodni tudjunk a ránk bízottakon felelősséggel. Kérünk téged, ebben segíts és erre vezess minket. Használj bennünket a te munkádba. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Amen.